Dicsőség a Jézus Krisztusnak, dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntünk mindenkit! Köszöntöm Somogyiné Peti Krisztinát, Kézdi Anikót és állandó segítőnket, Röder Juditot. A ma esténk egy nagyon izgalmas este lesz, a spiritualitásról fogunk együtt töprengeni. Hát ha igazán hűségesek akartunk volna lenni a témához, akkor itt a sarokban ilyen füstölőket gyújtottunk volna meg, csak itt van ilyen biztonsági tűzoltó rendszer, és ha nyakon öntött volna minket, az nem lenne olyan jó, de most ez olyan jó lenne. Na, képzelje mindenki hozzá. Spiritualitásról töprengünk, az benne az izgalmas, hogy ez mindenkiben van. Tehát ez nem egy olyan képesség, ami csak a vallásosakban, vagy bizonyos emberekben van, hanem ez a képessége, és hadd mondjam azt, ez az éhsége, ez mindenkinek van. Ha ez van, akkor ez empirikusan kutatható. És a pszichológia ezt fogja tenni, hogy ők nem Krisztus felől indulnak ki, hanem az empirikus szemszögükből, és kutatható a spiritualitás. De a teológia azt teszi mindig hozzá, hogy ezt értelmezni kell. Tudják, ez olyan, mintha azt mondom, hogy az emberben van egy olyan komplex jelenség, hogy erósz. Az kutatható, de értelmezni kell. Komplex önmagában. Tud építeni is, meg rombolni is. Ugyanilyen az agresszió. Egy nagyon összetett jelenség. Kutatni kell, és értelmezni. A spiritualitás is ilyen. Egy nagyon összetett jelenség bennünk, nem olyan egyszerű dolog, és kutatni és értelmezni kell. Mivel mindenkinek van spiritualitása, ezért ezt művelni kell. Nem fakultatív a művelőse. Kicsit azt szoktam mondani, hogy nem olyan, mint az autóvezetés. Van, aki nem tanul meg autót vezetni, és boldogan elél. A spiritualitás nem ilyen, hogy hát ha művelem, művelem, ha nem, nem. Ha nem művelted, annak meg lesz az ára. Tehát majd ez valamikor vissza fog jönni. Nem fakultatív ennek a művelése. Lényünk közepében van, és művelnünk kell. És hát a spiritualitás szárnyakat ad. Tehát tényleg elevenné teszi az embert, érzékenyé teszi az embert, lendületessé teszi az embert, de ezzel vissza is lehet élni, vissza is élnek vele sokan. Hát erről fogunk ma este töprengeni.
Amikor a pszichológia megpróbálja definiálni, mi az, hogy spiritualitás, hát eléggé nagy bajban van, de azért próbálkozik, nem adja föl. Ami egészen biztos, és amit tulajdonképpen majdnem minden pszichológiai szakkönyv leír, hogy a spiritualitás ugyanúgy, mint hogyha azt mondanánk, hogy vallásosság, az egy rendkívül összetett jelenség. Tehát azt mondja a pszichológia, és ezt a későbbiekben majd mindenféle modelleknek a segítségével részleteibe menően meg is fogjuk nézni, hogy ez tulajdonképpen nem egy egysíkú jelentés, tehát hogy van az emberben egy spiritualitás, és akkor ez egy ilyen különálló rész, jól lehatárolható, és ilyen egy nemű valami, homogén valami, hanem hogy ez egy összetett dolog. Az, hogy hogyan tudjuk ezt definiálni, tehát egy pontos definíciót alkotni arról pszichológiai szempontból, hogy mi az, hogy spiritualitás, ez egy nehéz feladatnak bizonyult, és hát ahogy mi törtük a fejünket a felkészülés során, és hát azt láttuk, hogy ennek a témának nagyon sok ágaboga van, akkor azzal nyugtattuk magunkat, hogy hát az, hogy nekünk nem megy a definíció, az azért nem baj, mert ugye a pszichológiának már körülbelül egy évszázada, vagy több mint egy évszázada nem megy. Egyet-kettőt azért mégis idehoztunk ezek közül a definíciók közül. Például az egyik szerző úgy definiálja a spiritualitást, mint a szentség keresése. Tehát azt mondja, hogy a spiritualitás az nem más, mint hogy keresem a szentet, és azt, hogy ezt a szentet, ezt tulajdonképpen valamiféle vallásosan meghatározható szentként kezelem és keresem, vagy pedig nem vagyok úgymond hagyományos módon vallásos, hanem csak az életnek különböző területeit tekintem szentnek, ez ennek a definíciónak a szempontjából mindegy. Tehát a szentet azt kereshetem úgy is, hogy misére járok, misén veszek részt, de mondjuk, hogyha valaki nem tartja magát vallásosnak, akkor mondhatja azt, hogy az én életemben szent a család, mondjuk, vagy szent a barátság, és ezeket az életnek ezeket a szent dolgait keresem. Egy másik szerző azt mondja, hogy a spiritualitás az nem más, mint az ember életében a végső kérdésekre, a végső dolgokra való irányultság. Hogy mit ért ő ez alatt? Ilyeneket ért alatta például, hogy keresem az életem értelmét. Keresem azt, hogy mi az, amiben hiszek. Tehát ő egy ilyen fogalmat vagy definíciórendszert használ. És hát akit mindenképp érdemes ide megemlítenünk a definíciók közé, az tulajdonképpen Maslow neve. Neki valószínűleg hát nagyon sokan ismerik azt a bizonyos piramis elméletét, hogy mi minden mozgatja az embert. Nagyon sok szakkönyvből azonban lemarad, hogy Maslow szerint az, ami aztán ennek a motivációs piramisnak a leges-leges legtetején van, ami tulajdonképpen a legfelsőbb mozgatóerő, az nem más, mint hogy meghaladjuk önmagunkat, és ez az öntranszcendenciának a fogalma. Most nem csak a definíciók lehetnek sokfélék, hanem azt is meghatározták bizonyos szerzők, hogy a spiritualitásnak milyen formái lehetnek. Sokféle csoportosítás létezik, hát mi itt ebből egyet emeltünk ki. A három fele osztja ez a csoportosítás a spiritualitás megjelenési vagy megélési formáit. Az elsőt úgy nevezik ők, hogy hát természetes spiritualitás. Itt arra a fajta spiritualitásra kell gondolni, ami... azt tapasztaljuk, hogy tényleg minden emberben benne van, és egyfajta hát ihletettséget jelenthet, amivel olyan érzelmi állapotokat írunk le, vagy hát ilyen egész embernek a legmélyét megrendítő állapotokat, amivel olyankor találkozhatunk, mint amikor mondjuk megállunk egy csodálatosan szép hegytetőn, és körültekintve hát egy gyönyörű pazarlátványban van részünk, és akkor felsóhajtunk, és akkor valahogy azt éli meg ilyenkor az ember, hogy hát egyé válik a természettel, vagy leborul a természet nagysága előtt mondjuk. Vagy ugyanilyen természetes spiritualitás élményt jelenthetnek azok az ihletett pillanatok, amikor valaki egy gyönyörű zenedarabot hallgat, és valahogy a lelke egyé válik a zenével, és szárnyalni kezd, és valahogy úgy érzi, hogy feloldódik egész valója ebben a zenében. Azért nevezzük ezt ilyen, hát úgynevezett természetes spiritualitásnak, mert hogy ezek a fajta spiritualitás élmények, ezek nem kapcsolódnak egy konkrét, hát Istennel való találkozáshoz, és ez gyakorlatilag azok az emberek is természetesen megélik, és ők is részletesen beszámolnak ezekről a spirituális élményekről, akik magukat amúgy nem tartják vallásosnak. Akár azt is mondhatja az illető, hogy ő ateista, mégis lehetnek neki ilyen élményei, amiket azért mégis pszichológiai spirituális élményeknek nevezhetünk. Második ilyen nagy kategória az, amit a szakkönyvek úgy neveznek, hogy humanisztikus spiritualitás. Ezt hétköznapi nyelven úgy szoktuk megfogalmazni, vagy úgy halljuk megfogalmazni, hogy hát én hiszek valamiben, de a magam módján. Tehát elfogadom azt, hogy van valamiféle felsőbb létező, akár még Istennek is nevezem, de ezt, hogy ő milyen, hogy őt hogyan követem, hogy milyen módon lépek vele kapcsolatba, ezt én a magam módján szeretném eldönteni. És hát a harmadik, amit divatja múlt formának tartanak, ugye, ahol a spiritualitásomat az valamiféle vallásos hagyományoknak a keretei között élem meg. Annak a vallásos hagyománynak a megfogalmazása szerint tekintek például az Istenre. Itt gondolhatunk ilyenre, teljesen légből kapott például, hogy mondjuk a kereszténységet, hát a kereszténységnek az előírásai vagy megfogalmazásai között élem meg a spiritualitásomat.
De ezenek látni nem mindenki értelmezi ezt vallásosan. Hát van, aki azt mondja, hogy egy művészi szép, vagy segítettem valakinek, ez a humanisztikus spiritualitás. Tehát, hogy van spiritualitás, elismerik, de nem feltétlenül jelent ez nekik vallást. A kereszténység mit gondol? Mi a teológia felől mondjuk, értelmezzük, azt mondjuk, hogy a spiritualitás az már valaminek a következménye. Méghozzá annak, amit Ágoston mond, hogy magadnak teremtettél, Uram, és nem nyugszik meg a szívünk, amíg téged el nem ér. A spiritualitás az a húzat bennünk. A húzat, a törekvés előre, a kíváncsiság, az érzékenység, és kérdezzük azt, hogy ez honnan van. Mi azt mondjuk, hogy ez már teremtett, tehát ez magától az Úristentől van. Ilyennek teremtett minden ember. A teológia felől azt mondjuk, hogy az ember nem semleges lény. Tehát nem semlegesek vagyunk, akiket majd egyszer az Úristen meghív, hanem eleve hív. Eleve édesanyánk méhétől meghívott, önmagához hivatásra meghívott minden embert az Isten. A spiritualitás az egy olyan komplex jelenség, hogy Isten nélkül a teológia azt mondja, hogy ezt nem lehet érteni. Alkalmazhatjuk ezt művészetekre, esztétikára, humanisztikus síkon, de azt mondjuk, hogy ha az Istent kivesszük a képből, akkor azt kapjuk, amit a két fényképen tetszenek látni, az első a geocentrikus világkép. Amikor azt mondták, hogy a Föld van a középpontban, és hogy a bolygók mozgását meg tudják magyarázni, ilyen mindenféle kunkolt rajzoltak bele, és néha olyat mondanak, hogy néha az Isten kiigazítja a pályát. Tehát ha rossz van a középpontban, akkor nem értik a bolygók mozgását. Az egész kusza össze-vissza. És amikor végre elkezdték azt mondani, hogy a nap van a középpontban, akkor jé érthetővé válik a bolygók mozgása. Na most a spiritualitásra ugyanezt mondom, ha nem Isten van a középpontban, hanem én, akkor sokszor érthetetlen, kusza, használjuk sok mindenre. Ha Isten kerül a középpontba, akkor jé érthető, hogy mi is ez a spiritualitás, honnan van, hogyan kell használni, hogyan nem kell művelni, kerüljön Isten a középpontba. Tehát a teológia azt mondja, hogy onnan gondolkodunk, a teológia felől gondolkodunk az ember spiritualitásáról. Viktor Emil Frankülnek van egy ilyen mondata, hogy a köldök a szülőre utal. Mindenkinek van köldöke, és tudjuk azt, hogy anya szülte. Vannak ilyen UFO-s filmek, hogy azt nézik, hogy az UFO-nak van-e köldöke, vagy nincs, mert akkor az UFO-tól van. Hogy akinek van köldöke, az embertől van. A lelki köldök az tulajdonképpen a spiritualitás. Az, hogy kötődünk valakihez, kapcsolódunk valakihez, származunk valakitől. Úgy is mondhatjuk, hogy tulajdonképpen a spiritualitásban nem mi ragadjuk meg az Istent, hanem már megragadottak vagyunk. Én sokat szoktam gondolni arra, amikor a háromszor szentet énekeljük a liturgián, hogy szó sincs arra, hogy én megragadom a háromszor szentet és dicsőítem őt, hanem fordítva van, ő ragadott meg engem, és azért tudom dicsőíteni őt. Fordítva van, a szent ragadott meg, bűvölt el engem.
Itt az előbb láthattuk már, hogy nagyon küzd a pszichológia azzal, hogy megragadja a spiritualitásnak a lényegét, vagy körülhatárolja. Amiben viszont egyértelműen és határozottan állást foglal, az az, hogy már pedig a spiritualitás az a személyiségnek egészen biztos, hogy része. És a személynek tulajdonképpen a működéséhez szükséges, vagy a személy kiteljesedéséhez szükséges a spiritualitással is foglalkozni. Most ez a dia egy kicsit, hát egy ilyen pszichológia kultúrtörténeti dia, hogy elindulunk a kezdetektől egészen a mai napig. Azért tartottuk ezt fontosnak idehozni, mert hogy szeretnénk egy-két dologra itt rávilágítani, mégpedig arra, hogy nagyon sokszor a pszichológiát úgy könyvelik el, hogy az egy ilyen ateista tudomány, amelyik szemben áll a vallásossággal, vagy hogy semmi köze a vallásossághoz. Hát ez az, amit ezzel a diasorral szeretnénk itt egy kicsit helyreigazítani. Ugyanis a pszichológia történetben egyértelmű tény az, hogy ahonnan a pszichológia születését, mint önálló tudományágnak a születését hát datálja ez a tudományág, ott azok a szerzők, akik ott jelen voltak, és akiket a pszichológia atyainak nevezünk, William James, aki ugye egy amerikai pszichológus volt, illetve hát Wundt, aki pedig ugye Európában tevékenykedett 1800-as évek második fele vége környékén. Ugye ők mind a ketten a munkáikban részletesen foglalkoztak azzal, hogy az embernek a vallásossága az embernek egy nagyon fontos tényezője, működő ereje, összetevője. Ők akkor ezt még kifejezetten vallásosságnak nevezték, de ez megint csak egy ilyen történeti jellemző, hiszen akkoriban ugye a spiritualitás általában véve nem vált el a vallásosságtól, tehát általában az emberek azért a spiritualitásukat tényleg egy-egy egyháznak, felekezetnek, vallásnak a keretei között gyakorolták, ezért ők még nem tartották ezt fontosnak megkülönböztetni, hogy most spiritualitásról beszélünk, vagy vallásosságról. Tehát ők egyértelműen állítják, William Jamesnek van egy ilyen nagyon szép kifejezése, hogy a vallásosság annak ellenére, hogy nagyon sok irracionális elemet tartalmaz, mégsem patológikus. Tehát ők egyértelműen amellett foglaltak állást, hogy a vallás az embernek egy nagyon fontos része, és hogy az egészséges működéssel van kapcsolatban. Most ahonnan viszont a félreértések datálódnak, az ugye Freud, aki nagyon sok fontos elméletet létrehozott, és nagyon sok mindenben hihetetlenül fontos az ő munkássága. Mégis valahogy nyilván a saját vallásosságából kiindulva a vallásosság megítélése terén eléggé hát félrecsúszott, és hát egy jó 100 évre megalapozta a pszichológiának és a vallásos embereknek és a teológiának a nem éppen barátságos viszonyát azzal, hogy olyasmiket állított, hogy hát a vallásosság az nem más, mint egyfajta neurózis vagy egy neurotikus megnyilvánulás. Viszont azt is tudnunk kell, hogy hát ez csak Freud minden érdeme elismerése mellett, de hogy nagyon lényeges az, hogy ő egy pszichológus volt a sok közül, és hát azóta eltelt 100 év, nem feltétlenül kell az ő nézeteivel az egész pszichológia tudományt azonosítani. Például ugye rögtön az első válaszra a saját tanítványa volt, aki pontosan, hogy ellentétben Freuddal azt mondta, ugye Jung, hogy a vallásosság az olyannyira központi tényezője az embernek, hogy az életünk közepén túl, ha valaki nem rakta helyre addig a saját vallásosságát, onnantól kezdve biztos, hogy megbetegítő tényező lesz ez a nem jól működtetett, vagy nem helyre rakott vallásosság. Maslow nevét már említettük, és majd vissza is fogunk rá térni, és hát ami itt utolsó sorként szerepel, itt rögtön át is adom a szót majd Krisztinának, hogy a napjainkban ugye a pozitív pszichológia térhódításával megint csak egyre inkább elfogadott az a tény, hogy a spiritualitás az az egészséges működésnek a része.
És hát, hogy pozitív pszichológiának hívjuk ezt az irányzatot, megismétlem. A pozitív pszichológia semmiképpen sem hagyja ki már az ember vizsgálatából a spiritualitást, és ugye az ember fejlesztéséből sem hagyja ki. És hogyha valaki kinyit most egy modern, önsegítő kézikönyvet, biztos, hogy benne talál olyan javaslatokat, hogy ápold a spiritualitásodat, csatlakozz vallási közösséghez, ha boldog akarsz lenni, vagy hogyha egészségesebb akarsz lenni. Tehát valóban a pszichológiai mai irányzata már hivatkozik a spiritualitásra, ajánlja a kibontakoztatását. És ennek az irányzatnak a keretén belül néhány mondattal olyan modelleknek a bizonyos, nagyon-nagyon fontos mondani valójára hívjuk fel a figyelmet, amelyek már a szapienciás hallgatóknak biztos, hogy ismerősek, és remélem, hogy már az itt jelenlévőknek is bizonyos elemeik ismerősek. Ugye a jólétkerék modell, ami azt próbálja megfogalmazni, hogy mitől lesz az ember boldog és kiteljesedett. A személyiség dimenzióit leíró modellekben is megkeressük a spiritualitás helyét. Aztán arról is ejtünk pár szót, hogy az agyunkban hogyan képeződik ez le, pontosabban a spiritualitás megtalálható-e. Az agyunkban vannak-e neurológiai alapjai, és egy olyan fogalom is következik majd, hogy mit jelent az, hogy spirituális intelligencia. És hogyha lapozunk egyet, akkor ez a sokak által már ismert jóllétkerék modellből azt szeretném kiemelni, hogy ez a három szerző, aki az ember boldogságát és kiteljesedett működését egy kerék hasonlattal próbálja leírni, egyértelműen a kerék tengelyébe helyezi a spiritualitásunkat, és azt mondja, hogy ez egy komoly életfeladat, a legfontosabb életfeladat, hogy műveljük a spiritualitásunkat. Ugye ők nem mondják meg, hogy akkor most hogyan műveljük, és erről azért fogunk beszélni még a mai előadáson, hogy hogyan műveljük, de mindenképpen foglalkozzunk vele, mert hogyha a tengely nincs rendben, akkor ez a kerék sehová se fog eljutni. Akkor se a családi kapcsolatainkban nem leszünk kiteljesedettek, munkánkban, szabadidőnkben, barátságainkban. Nem fogjuk annyira megtalálni a helyünket, hogyha lötyög a tengely, és valóban egy lötyögő tengellyel, vagy egy hiányzó tengellyel a kerék sehova se tud eljutni. Tehát ennek a modellnek ez a fő mondani valója. Aztán a következő modellünk, amit itt most felidézünk, amely a személyiség dimenzióit írja le, tehát itt most nem a személyiség boldogságáról van szó, hanem arról, hogy milyen összetevői vannak a személyiségnek, és itt látható, hogy ismerős fogalmakat fogalmaz meg ez a modell. Azt mondja, hogy van a személyiségünknek egy fizikai része, a testünk, a biológiánk, vannak érzelmeink, van intellektusunk, vannak társas kapcsolataink, amelyeket tud vizsgálni a pszichológia, és hogy mindezen dimenziók egymást metszik egy pontban, és ez a spiritualitásunk. És alapvetően ennek a modellnek az az üzenete számunkra, és ezen a vonalon is szeretnénk tovább menni, hogy a spirituális dimenziónk, a spiritualitásunk megélésében az egész személyiség részt vesz. A leendő hittanároknak mindig azt tanítjuk, hogy nem lehet hitre nevelni úgy, hogy csak mondjuk az intellektusát fejlesztjük egy gyereknek, és teletömjük tudással a hitről. Az összes többi személyiségdimenziót is fejleszteni kell ahhoz, hogy a hite növekedjen, mert ugye a spiritualitásunkban részt vesz a teljes személyiségünk. Egy nagyon fontos üzenet, és ezt az üzenetet a neurológiai kutatások is alátámasztják. Persze most már mindent vizsgálnak az agyon keresztül, az összes pszichológiai működést megpróbálják, az agyban is megtalálni ezeknek a működéseknek a központjait. Most ez is egy nagyon felkapott irányzata a pszichológiának. Ilyen neuropszichológiai kutatásokat végeznek, és boldogan felfedezik az eddig csak megfigyelések alapján felfedezett működések agyi hátterét. És keresték a spiritualitás agyi hátterét is, és ugyanazt találták, mint amit ez az előbb bemutatott modell, hogy az agyunknak nagyon-nagyon sok területen működik, amikor a spiritualitásunk működik. Tehát nem köthető egy konkrét körülhatárolható agyközponthoz, hanem a teljes agyunk működése belejátszik, és hát tulajdonképpen ezek a kutatások ezt az előbb bemutatott Burke-Miranti modellt igazolják. Mindenestül benne vagyunk a spiritualitásunkban, így is mondhatjuk.
Azért örültem, amikor ezt a fogalmat hallottam, hogy spirituális intelligencia. Ugye a spiritualitás az, bocsánat, nem ilyen révedezés, meg ilyen tényleg füstölőt gyújtunk, gyertyát gyújtunk, és akkor révedezünk, meg egy kis melegséget érzünk az ikon előtt. Nem ennyi a spiritualitás. Hanem, hogy ennek ez intelligencia is. Több a spiritualitás, mint puszta intelligencia, több. De hogy az is, egy kicsit, ha én jól értelmezem a spirituális intelligenciát, az azt jelenti, hogy a lelked legyen jelen a testi dimenzióban, és amikor dolgozunk, utazunk, gyógyulunk, a társas kapcsolatokban, a munkában, az egyedüllétben, az ünneplésben, a lelkünkre jobban figyeljünk oda, hogy a lelkünket tudatosabban, intelligensebben vigyük bele a mindennapi életbe. Tehát örültem annak, amikor ezt hallottam, hogy van ilyen, hogy spirituális intelligencia, hogy jé, az intelligenciát, az értelmet még ez sem kerüli meg. Hogy az ész, az értelem még itt is jelen van a spirituális intelligenciában. Egy kicsit azokra szeretnék rászólni, akik azt hiszik, hogy a spiritualitás ilyen, tényleg ilyen lebegés, ilyen révületbe esünk, meg ilyen csak érzelmeket generálunk magunkba, hogy ennyi lenne a spiritualitás. Itt is az intelligenciát megfeszítjük. A másik, amiért örültem neki, hogy a spirituális intelligenciának nincs egy konkrét helye az agyban. Ugye az agy működést igyekszenek lokalizálni, hogy hol van a látás, hallás, szaglásnak a központja. Nem tudom, ki ismeri azt az ábrát, kerestem, nem találtam meg, hogy Isten ott áll egy agy rajz előtt, és ott van egy pont, ott villog egy piros pont, hogy ön itt áll. Ezt a térképet biztos ismerünk, hogy nincs egy ilyen pont, hogy ön itt áll. Hanem az egész agyunk részt vesz, sőt, az egész testünk, az egész valunk részt vesz a spirituális dimenzióban. Jó ezt hallani.
Magának a spirituális intelligenciának a fogalma is egy kis kitérőt megérdemel. Megint csak egy pszichológia történeti adalék, hogy talán emlékszünk arra, meg manapság is azért ez egy eléggé elterjedt ismeret, hogy hát mérik a gyerekeknek, felnőtteknek az IQ-ját, ugye, tehát az intelligenciáját, és ott, hát ezt úgy mondjuk sokszor még így szakverkeken belül is, hogy hát ezt a hagyományos intelligenciát úgymond, ami olyanokból áll, hogy mennyire tud számolni, mennyire tud mondjuk szavakat visszamondani. Tehát ezt a iskolai jó teljesítéshez szükséges alapképességeket mérő valamit nevezzük intelligenciának. Egyébként, ahogy a vicc is mondja, hogy hát mi ez az intelligencia, hát az, amit az intelligencia teszt mér. Ez gyakorlatilag ennyire körüljárt és definiált ez a fogalom. Na de, ahogyan ugye a pszichológia tudománya is haladt egyre előrébb, hát rájöttek arra, hogy azok a gyerekek, akiknek lehet, hogy szép magas ez a úgynevezett hagyományos IQ-juk, és hát jól teljesítenek ennek hatására az iskolában, mégsem biztos, hogy ezek a gyerekek lesznek az igazán boldogak, és nem biztos, hogy ők lesznek azok, akik a legjobban boldogulnak az életben. És hát lassacskán elérkezett az a pillanat, hogy a pszichológián belül is megalkották ugye az érzelmi intelligenciának a fogalmát, amit hát tulajdonképpen nagyon röviden úgy fogalmazhatnánk meg, hogy az érzelmi dolgokban hogyan lehet valaki okos, tehát kapcsolati dolgokban, saját érzelmeinek a követésében, felismerésében, hogyan tudunk okosak lenni. És valóban ezek most már egyre inkább bizonyított dolgok, hogy ahhoz, hogy jól boldoguljunk az életben, ahhoz sokkal többet számít az, hogy az érzelmi intelligenciánk mekkora, mint hogy ez az úgynevezett hagyományos, vagy az iskolában való teljesítésre megfelelő alapot adó intelligenciánk segít. És hát ahogy telt múlt az idő, egyszer csak előrukkolt a pszichológia tudománya azzal, hogy hát itt még mindig nem áll meg a dolog, mert hogy nagy valószínűséggel van egy olyan dolog is, amit aztán elneveztek spirituális intelligenciának. Most, hogy mi ez a spirituális intelligencia, ezt megint csak nagyon sokféleképpen próbálják meg megragadni. Többféle spirituális intelligencia teszt is létezik, 6-7 minimum számon tart a szakirodalom. Itt most mi két definíciót fogunk megmutatni. Miért pont ezt a kettőt? Majd látni fogjuk, hogy ugye attól függően, hogy a spiritualitás fogalmát azt nagyon tágra vagy nagyon szűkre szabja valamelyik elmélet, attól függően nyilván az intelligencia, ami a spiritualitás megéléséhez szükséges, az is hát tágabb vagy szűkebb formában mozog. És ez az első spirituális intelligencia fogalom, amit itt most láthatunk, ez egy szűkebbre szabott, úgy is mondhatnánk, hogy egy vallásosabb spiritualitás fogalomhoz köthető, hiszen azért itt ebben úgy jól el tudunk igazodni, tehát látjuk, hogy akár egy hagyományos keresztény neveltetésen is, hát nagyon sokszor értelmezhetőek ezek a tételei. Mit jelent ez, vagy mi minden van itt? 4 összetevőre bontja, ez az Emmons nevű szerző. Azt mondja, hogy például spirituális intelligenciát jelent az, hogyha valaki képes arra, a megfogalmazás szerint, hogy a fizikálist és a materiálist meghaladja, hát ezt magyarra talán úgy fordíthatnánk le, hogy tud tovább látni, mint a kézzel fogható. Képes arra, hogy akár a mai napnál, vagy akár a tényleg az őt körülvevő fizikális világnál egy picit tovább lásson. Fontos az is, hogy képes legyen az illető arra, hogy megtapasztaljon emelkedettebb tudatállapotokat. Ez gyakorlatilag ahhoz tudnám hasonlítani, vagy oda utalnék vissza, amit az előbb erre a bizonyos természetes spiritualitásról mondtunk, hogy képes legyek arra, hogy bizonyos pillanatokban meg tudjam élni ezt az ihletettséget. Tehát akár olyan szinten, hogy egy gyönyörű zenedarabot hallgatva valóban egyé tudok válni a zenével, vagy a természetben valóban el tudjak veszni, hogy rá tudjak csodálkozni a természet nagyságára, és akár a saját kicsinségemre. Aztán a harmadik összetevő az, hogy azt mondja Emmons, hogy képesek legyünk a mindennapi tapasztalatokat megszentelni, tehát képes legyek észrevenni valahogy a szentet, a maradandót, az örök értékeket a hétköznapi, akár apró cseprő dolgokban is, vagy a kapcsolatainkban, vagy a gyereknevelésben, és így tovább. És hát az utolsó, amit ő még ide sorol, nagyon fontos, hogy képesek legyünk arra, hogy a spirituális erőforrásainkat, azokat a mindennapi nehézségekkel való megküzdésbe belevigyük. Megint csak azt jelenti egy kicsit, hogy tudjuk bevonni a szentnek vagy a transzcendensnek a támogatását, hát akár a banális nehézségeinkbe is, amik az életben adódnak.
És megnézzünk egy másik spirituális intelligencia fogalmat is, Zohar nevéhez köthető, ez sokkal hétköznapibb, hogyha megnézzük, és hogy ne legyen unalmas, majd megmondom, hogy hogyan nézzük végig ennek az intelligenciának az összetevőit. Ez egy nagyon tág spirituális fogalomra építő tulajdonképpen azt is mondhatjuk, hogy mérőeszköz, mert Zohar mérőeszközt is csinált ezen szempontok alapján. Azt is látjuk, hogy a transzcendens hiányzik ebből a spiritualitás fogalomból, de hogy lássák, hogy ilyen is van a pszichológiában, nézzük végig. És ahogy felolvasom most ennek a spirituális intelligencia fogalomnak az összetevőit, mindenki egy kicsit úgy pillancson rá az egyes tételekre, hogy ebben erős vagyok, vagy éppen gyenge, jó? Tehát, hogy mindenki már is önmagát egy picit így mérje meg ezeken keresztül. Öntudatosság. Tudom, hogy miben hiszek, vagy nem tudom. Spontaneitás. Tudok-e spontán lenni? Értékek vezérelnek-e, elvek vezérelnek-e az életemben? Tudok-e holisztikusan látni, ami azt jelenti, hogy képes vagyok magamat úgy megélni, mint aki tartozik valahová? Aztán tudok-e együtt érezni és másokkal is őrülni annak, hogy sokfélék vagyunk? Tudom-e képviselni saját meggyőződéseimet? Alázatos vagyok-e? Ez a fogalom nagyon-nagyon sokszor megjelenik már a pszichológiában is. Aztán rákérdezek-e az élet alapvető dolgaira? Érdekelnek-e ezek a dolgok? Aztán képes vagyok-e az átkeretezésre? Ez is egy pszichológiai fogalom, ami azt jelenti, hogy képes vagyok-e a dolgokat más szemszögből, más értelmezésben is látni, ahogy látszik elsőre. Aztán tudok-e tanulni a hibáimból? Tudok-e a szenvedésből tanulni? Van-e hivatásom, vagy érzem-e azt, hogy van, vagy lehetne hivatásom? Hogyha így kicsit magunkra reflektálva néztük meg ezt a spirituális intelligencia elképzelést, akkor még annyit hozzáteszek, hogy nem csak mérhető már a spirituális intelligencia, hanem fejleszthető is. Tehát ezek a szerzők, akik beleásták magukat ebbe a kérdésbe, gyakorlatokat is kitaláltak már arra, hogy fejlődjünk ezekben a részképességeinkben.
Amikor ezt a diát látom papként, akkor az egyik szemem sír, a másik nevet. Egyrészt azért sír, mert jé, Isten nélkül is lehet spirituálisnak lenni. És ennek már tesztje van, fejlesztő gyakorlatai vannak, tehát gyakorlatilag az ember lelkét megsimogatják, hogy persze nem kell neked templomban és vallásosnak lenni, de a spirituális dimenziódat, ami van, te ezt kiélheted így is. És itt ilyen gyakorlatok vannak, hogy reggel, mikor fölébredsz, akkor gondolj a napodra, örülj annak, hogy fölébredtél a kapcsolataidba, vidd be az örömet, a rácsodálkozást a másikra, gondolj arra, hogy hivatásod van. Isten nélkül is megsimogatja az ember buksiját, és akkor van neked spiritualitásod, megnyugszik az ember. Ugyanakkor azért örülök, mert legalább elkezdenek erről beszélni. És ez hátha egy lépcsőfok lesz ahhoz, hogy az ember rádöbbenjen arra, hogy a spirituális húzatomnak a végén van valaki. Tehát, hogy nem csak egy kellemes érzés, meg egy lelki harmónia, meg gyöngétség, hanem hogy ott van valaki ennek a húzatnak a végén. Tehát kétélű dolog ez, hogy elismerjük, hogy van, de ezt a nyilat, ezt fordíthatjuk csak saját magunkra is.
Azt hiszem, hogy elérkeztünk egy elég kritikus kérdéshez, hogy akkor ha láthatjuk azt, hogy azért a spiritualitásban mennyi minden belefér, mint ez az utóbbi spirituális intelligencia fogalom is volt, amit hát ha így nagyon vallásosan, szocializált szemmel nézek, akkor azt mondhatnám, hogy azért ez egy eléggé kilúgozott spiritualitás, amiben mondjuk, tudom én, akár hiányolhatom is azt, hogy a transzcendens benne vagy sem, de mégis úgy tűnik, hogy a pszichológia fogalomtárában még ez belefér abba, hogy mi az, hogy spiritualitás. Most itt, hogyha a határokat piszkálgatjuk, hogy mi minden fér bele abba, hogy ezt még spiritualitásnak nevezhetem-e vagy sem, akkor itt a pszichológia két dolgot egyértelműen állít, ezt hoztuk itt erre a diára, hogy milyen támpontjaink vannak abban, hogy megítéljük azt, hogy na ez most spiritualitás vagy nem spiritualitás. Az egyik az az, hogy ahogy láthattuk az előbb a személyiségmodelleknél, egyértelmű az, hogy abban, amit hát elfogadunk úgy, mint hogy tényleg spiritualitás, abban az egész személyiségnek benne kell lennie. Mi az, ami ez alapján kiesik? Tehát ez alapján kiesik például az, hogyha mondjuk valamiféle drognak a hatására mindenféle lebegő élményeim lesznek, vagy úgy érzem, hogy kiléptem a testemből, vagy megnőtt ez az a végtagom. Ezeket az élményeket azért nem nevezhetjük spirituálisnak, mert hogy amúgy a személyiségnek több része ebben nem találtatik meg. Tehát ez egy másfajta, egy külső, hát tulajdonképpen egy kémiai anyag hatására létrejövő élményvilág, de hogy ez nem spirituális. A másik elmélet, aminek a nyomán talán meghúzhatunk határvonalakat, hogy mi az, amit nem nevezhetünk spirituálisnak, ez a bizonyos öntranszcendencia fogalom, ami ugye említettük, hogy Maslow nevéhez köthető. Ez egy annyira szép tág fogalom, meg egy jó működő fogalom, hogy ezt nagyon sok modern szerző hát tovább próbálta értelmezni. És van itt egy olyan értelmezés, ami azt mondja, hogy azt nevezhetjük valóban öntranszcendenciának, ami három aspektussal mindenképpen rendelkezik. Tehát azt nevezhetjük valóban spiritualitásnak, amiben mind a három aspektus megvan, és ez a három aspektus a következő, hogy az öntranszcendenciának mindenképpen kell, hogy legyen egy személyen belülre irányuló része, egy másik személyre irányuló, tehát személyek közötti része, illetve egy személyen túli része. Ez alapján mi az, amit ki tudunk hát szavazni a spirituális élmények közül. Az egyik például az, hogyha tehát azokat a mondjuk így, hogy ilyen meditatív gyakorlatokat, amik arra irányulnak, hogy elérjem a belső békémet, harmóniámat, olyan pozitúrát vegyek föl, és úgy mondjuk olyan mondatokat ismételgesek, hogy elérkezzek egy ilyen belső harmóniához. Ez egy nagyon-nagyon jó gyakorlat, meg nagyon fontos az, hogy belső békét, harmóniát elérjünk, de ugye ez megragad az egyik összetevőnél, hogyha a spiritualitás szempontjából nézzük, ugye ez csak a személyen belüli aspektusra koncentrál, és kimarad belőle a személyek közötti aspektus, illetve a személyen túlra mutató aspektus. Aztán például az sem ez alapján, a gondolatmenet alapján az sem spiritualitás, hogyha ha valaki olyan hát akár pszichológiai, akár szintén meditatív gyakorlatokat végez, hogy meg akarok bocsájtani valakinek. Ugye ezek egyébként nagyon értékes gyakorlatok, de ugye ennek is megvannak a maga meditációs módjai, vagy vannak olyan könyvek, amelyek ilyen technikákat ismertetnek, hogy mit hogyan képzeljek el annak érdekében, hogy valami bántást el tudjak engedni, és a másik embernek meg tudjak bocsájtani. Hát itt ugye megvan már a személyek közötti aspektus, de még mindig nem léptünk tovább a személyen túli részre. Most ez alapján, a modell alapján azt mondhatnánk, hogy az a spiritualitás, amiben mind a három aspektus meg tud jelenni, tehát a személyen belüli, a kapcsolatokban megjelenő, illetve a transzcendensre irányuló vonulat is. Ez azért nagyon lényeges, vagy például egy ilyen nagyon kézzel fogható példát hoznék ide, hogy ha bemegyünk egy könyvesboltba, akkor a legtöbb esetben azt látjuk, hogy a pszichológia könyvek mellett ugye ott vannak az ezotériás könyvek, és ami nekem nagyon sokszor a problémám, hogy nem érzem, hogy mikor mentem át az egyik polcsoron a másikra, mert van egy ilyen nagy szürke egybefolyó részleg, ami egy kicsit olyan, mintha pszichológia lenne, de közben ezotéria és spiritualitás is, tehát hogy ilyen spirituális technikákat kínál. Hát azt hiszem, hogy például ez a pszichológiai elmélet segít abban, hogy lássuk azt, hogy merre járunk, tehát hol vagyunk épp a zónákban.
Köszönjük szépen a figyelmet!
Beszéljük meg! A pszichológia és a teológia párbeszéde.